442. Születésszabályozás. Azután megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. 1 Mózes 1.28. Egyszerű fordítás. Gyakran felmerül a kérdés, hogy Ádám közvetlen leszármazottai, miközben Isten parancsának engedelmeskedtek, vajon vérfertőzést követtek-e el? Korántsem. A helyes következtetés érdekében egy kérdést mindig az adott társadalmi helyzetben kell megvizsgálni. A válasz a törvény érvénybe lépésének időpontjában rejlik. Isten törvénye, amely megtiltotta a családtagok közötti testi kapcsolatot, sokkal későbbi eredetű, ami kizárja Éva gyermekeinek a törvényszegését. 3 Mózes 18, 7-17. Egy másik szembetűnő dolog, hogy a Biblia csak a fiúkat említi az első emberpár kapcsolatából, a lányokat nem. Ez abból ered, hogy abban az időben csak a fiú gyermekeket tartották számon, s a lányokat nem minden esetben említették meg. Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de rajtunk keresztül egy törvény működtetése által, amit ő hozott működésbe. Ezek fizikai törvények, amelyeket belénk helyezett Isten. Annyi gyermeked lehet, amennyit szeretnél, mert ezt te szabályozod. Nem áldás az, ha a kívántnál több gyermek születése aránytalanul nagy terhet ró a szülőkre. Nem áldás az, ha valaki csak szűkölködve, nagy nehézségek árán tudja felnevelni a gyermekeit. Az 5 Mózes 28 szerint a szegénység átok. A körülményeidhez és az anyagi helyzetedhez mérten, szabad akaratodnál fogva, 1 Korintus 10.23, te határozhatod meg, hogy hány gyermeket tartasz ideálisnak. Ma nem megy ki Isten a mezőre növényeket és állatokat teremteni, mert ezt már megtette az eredeti teremtéskor. Isten az eredeti teremtés óta nem teremtett semmit. Vannak ugyan új járművek, új bútorok, de az ezekhez szükséges elemek itt találhatóak a környezetünkben a földkerekség kezdete óta. Az emberek meg felhasználják a nyersanyagokat, hogy hasznos dolgokat alkossanak belőlük. Isten eredeti teremtése tehát újra teremti önmagát, és ez a törvény előhozza az előttünk levő dolgokat. Isten már a teremtéskor elvégezte az ő részét. Isten az embert is így teremtette, és hatalmat adott neki arra, hogy képes legyen újra teremteni önmagát. Az ember hármas felépítésű szellemi lény. Az ember igazi valója a szelleme, van lelke, és testben él. 1 Tesszalonika 5.23. Megszülettünk testileg a szüleinktől, de a szellemünknek is meg kell születnie Isten szellemétől, hogy a mennyei örök élet részesei lehessünk. Amikor egy ember behívja Jézust az életébe, s elmondja az üdvösség imáját a Róma levél 10.9.10 alapján, akkor Isten újjáteremti a szellemét. 2 Korintus 5.17. Azaz a belső emberét. Ez a szellemi újjászületés, ami által igaz kapcsolatba kerülhetsz a mennyei atyáddal, és megértheted az élet célját, a szabadságot, amit Isten a gyermekeinek adott, hogy örömmel teljesedjenek be itt a földön. 443. A születés fizikai oldala. Ímé, az én markaimba metszettelek fel, formáltalak téged, kőfalaid, védőfalaid előttem vannak szüntelen, egyfolytában. Ézsaiás 49.16. A születésünk szellemi oldalára igével és egymástól független két bizonsággal szeretnénk rávilágítani. Elsőként nézzük meg, hogyan kerültünk a földre. A Biblia tanítása szerint az embert Isten a saját képmására alkotta. Az ember földi élete azzal a pillanattal kezdődik, amikor napvilágot lát. Az egészségügyi intézményekben a születés időpontját jegyzik fel, holott az élet valójában 9 hónappal korábban kezdődik. Az új élet keletkezése egyrészt fizikai, másrészt szellemi síkon megy végbe. Ahhoz, hogy mély betekintést kapjunk Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a kezdetekhez. Kezdjük a fizikai oldallal. Kérlek, vedd észre Isten gondoskodását a teremtésben. Az élővilág képes állandóan reprodukálni önmagát. Minden élőlénynek valamilyen formában van magja, a magban pedig benne van a képesség, hogy a saját fajtája szerint megsokszorozza önmagát. Isten áldása ma is képessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. Amikor egy csecsemő megszületik, az valójában egyfajta teremtés a szülők részéről, ugyanis nem Isten teremti közvetlenül a csecsemőt. Eredetileg Ádámot és Évát alkotta meg. Sokan mondják, hogy az új élet Isten ajándéka, de ez helytelen felfogás, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől származó új teremtés. Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de rajtunk, embereken keresztül, egy törvény működtetése által. Ezek fizikai törvények, amelyeket ő az emberbe helyezett. 444. A születés szellemi oldala. Az Istennek szelleme teremtett engem, és a mindenhatónak lehelete, szelleme adott nekem életet. Jobb könyve 33.4. Most nézzük meg a szellemi oldalt. Az ember hármas felépítésű, az ember szellem, van lelke és testben él. Az ember a szellemét Istentől kapja az írások szerint. Az Úr az ember kebelébe szellemet alkotott. Zakariás 12.1. Szilárd meggyőződésem, hogy Isten a fogantatás pillanatában helyezi az embrióba az életadó szellemet. Jób 33.4. A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2.26 igevers. A test halott, élettelen, a szellem nélkül. De az orvostudomány is egyértelműen állítja, hogy a magzat élő lény. Ez csak úgy lehetséges, hogy a fogantatás pillanatában az Istentől érkező szellem egyesül a fizikai résszel, az embrió kezdeménnyel. Az ember szellemét és testét a lélek kapcsolja egy egységbe. A halál pillanatában az ember szelleme és lelke kiköltözik a testből, amelyben lakott, a teste pedig újra visszakerül a földi elemek közé. Lukács evangéliuma 16:19-31. Az újjászületett és üdvözült hívőkre ilyenkor azt mondják, hogy hazaköltözött az Úrhoz. Ez annál is inkább kézenfekvő, mert Istentől kaptuk a szellemet, és az hozzá is tér vissza, ha rendelkezik a mennyei útlevéllel, azaz Krisztushoz tartozik. Ez a tény alaposan a helyére teszi a reinkarnáció kérdését, amelyet a Biblia egyáltalán nem támaszt alá. Az írások szerint ugyanis egyszer halunk meg, és amiképpen bizonyos az, hogy az embereknek egyszer kell meghalniuk, azután pedig ítélet következik. Zsidó levél, 9.27, dr. Budai Gergely fordítás. És mint a Lukács 16-ban látjuk, az elhunytak a szellemi világban a két hely közül véglegesen az egyik helyre, menny vagy pokol, kerülnek, amit soha többé nem hagyhatnak el. A mennybe jutott üdvözültek egyáltalán nem kívánkoznak vissza, mert ott sokkal jobb. Filippi levél 1.23. A pokolba került Krisztus nélkülieket pedig a sátán nem engedi vissza, mert fennállna a veszélye, hogy üdvözülhet, és ezzel ő elvesztené a katonáját. 445. Két bizonyság. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Énekek éneke. 8.6. Részlet Kim Walker gyülekezeti énekes bizonyságából. Hirtelen egy látomásban találtam magam. Ott álltam a gyülekezeti teremben, és megláttam Jézust, ahogy énekel. Jézus mind közelebb és közelebb jött, a szívem pedig egyre szaporábban dobogott, és ahogy végül is odaért, csak megölelt, és a karjaiban tartott. Két kérdés volt az elmémben, amit meg akartam kérdezni Jézustól, de félszeg voltam, zavarban voltam, és féltem ezeket előhozni. Hirtelen meghallottam, hogy a természetes világban a pásztorom azt mondja a mikrofonba, azt akarom, hogy kérdezzétek meg Jézustól azt a két kérdést. És ő hangosan feltette azt a két kérdést szóról szóra, amire én gondoltam. Kérdezd meg Jézust, mit gondoltál, amikor teremtettél engem? És mennyire szeretsz engem? Tehát még mindig féltem kissé, de végül megkérdeztem, mennyire szeretsz engem? És akkor kinyújtotta a karját, és csak nyúlt, és nyúlt, mint a gyurma. Tehát csak nyúlik az örökké valóságig, azt se láttam, hol végződik. És ő csak nevetett, és mondta, hát ennyire szeretlek, és nyúlt ki vég nélkül. Egy reggel az imaházban szokásomhoz híven kezdtem olvasni a Bibliát, és akkor hirtelen a szellemi szemeimmel megláttam Jézust, ahogy besétált az imaterembe. Hallottam, ahogy azt mondja, azt akarom, hogy kérdezz meg azt a kérdést. És végül, amikor már nem bírtam tovább a kenet súlya alatt, leestem a földre, és ahogy leestem, már nem is voltam ott. A mennyben voltam Jézussal, és láttam Istent, az atyát egy asztalnál. Jézus így szólt. Na ezt figyeld, és láttam, ahogy az atya kitépett egy darabot a szívéből, nem a dobogó szív értendő alatta, hanem az egész lénye, hiszen Isten szellem, mondja a János 4.24-ig evers. Elsőre olyannak tűnt, mint az agyag, rátette az asztalra, és elkezdte alakítani, és akkor megformált engem. És akkor nézett rám boldogan, tartva engem a kezében, és akkor betett egy amolyan ékszerdobozba, abba a fajtába, amit ahogy kinyitsz, egy kis balerína forog rajta és zenél. És én elkezdtem táncolni és énekelni és imádni őt. És akkor Isten, igen, annyira izgatott volt és nevetett, aztán becsukta és megint kinyitotta. És körbe táncolt, és tapsolt, megint becsukta, és megint ezt tette újra és újra. Mindig olyan felvillanyozott volt, ugrált és örült. Nézd már, de cuki, örvendezett. Jézus így szólt, annyira izgatott lesz, amikor imádod az atyát, annyira szereti. Nekem meg a könnyeim hullottak, mi alatt ezt szemléltem, és akkor kivett engem a dobozkából, beletett a tenyerébe. Ilyen kicsike voltam, és akkor én átlettem helyezve az atya kezébe, és csak bámultam rá. Ő meg közelebb és közelebb húzott, és láttam valamit a szívében, de nem láttam pontosan. Próbáltam közelebbről nézni, és ott volt egy lyuk, ahonnan azt a darabot kitépte, és ahogy közelebb értem, belelettem abba nyomva, és pontosan beleillettem, mint egy tökéletes öntőforma. Ott annyira biztonságban és melengetve éreztem magam. Ő azt mondta, ez az, ahonnan teremtettelek, és ahova tartozol, és ahol maradsz. Ez az a hely, ahol tartalak, közel a szívemhez. És ez az, amit gondoltam, amikor teremtettelek, hogy mennyire boldoggá teszel majd. Mennyire boldog leszek majd, amikor imádsz. Annyira szeretem, ahogy imádsz, ahogy táncolsz. Ő csak ontotta rám a szeretetét. Na hát, ez volt az a pillanat, amikor végül is elhittem, hogy igazán szeret engem, hogy igazán szerelemben van velem, bolondulásig, és hogy teljesen sajátossá tett engem a maga számára, és boldog velem, kedvét leli bennem. És innen kezdődött az áttörésem. Ez az, ami sínre tett az imádásban, beállított egy normát nekem, hogy ő igazán szeret, és erre lettem teremtve. Ez az elhívásom, hogy imádjam őt, és engedjem, hogy szeressen. Az alábbi részlet Jesse Duplantis evangélista Mennyei Találkozások című beszámolójából származik. Isten trónja körül láttam a kis lelkeket, a méretük körülbelül 40 cm volt, és hálóinkhez hasonló volt rajtuk. Tudtak repülni. Berepültek a mindenható jelenlétébe, és hallottam, ahogy a következőket mondogatták. Lehetünk emberi szellemek? Lehetünk mi is szellemek? Küldj bennünket a földre, hogy emberi szellemek lehessünk. Megváltottak szeretnénk lenni, szellemek szeretnénk lenni. Világos tehát számomra, hogyan küldi Isten a csecsemőket a földre. Ilyen kis valamik ők, akik Isten leheletéből, szelleméből jönnek elő. Ilyen egy kisbaba, mielőtt szellemé születne le a földre. Ajándékok ők. 446. Isten szándéka a gyermekneveléssel. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Efézusi levél 6:1-4. Jimmy és Karen Evans tanítása a Hölgyek, beszéljünk róla sorozat részeként íródott, elsősorban nőknek, anyáknak, de ugyanúgy érvényes a férfiakra, apákra is. Az anyasság az egyik legfontosabb feladata a nők életében. Gondold csak meg, hogy édesanyád milyen hatással volt az életedre. Gondoskodó volt, törődő, olyan valaki, akire ma is felnézel? Vagy megfogadtad, hogy soha nem fogod úgy nevelni a gyermekeidet, ahogy téged neveltek? Időnként túl nagynak is tűnhet az anyassággal járó felelősség súlya. De ha ismered Isten célját a gyermekneveléssel kapcsolatban, akkor már nem lesz olyan nehéz feladat. Isten minden szükséges eszközzel felruházott téged, hogy csodálatos anya vagy apa légy. Képességet adott neked, hogy Isten útján járó, boldog, jól kezelhető gyermekeket nevelj. Ha Isten szándéka szerint neveled őket, otthonod a béke és öröm hajlékává válhat. 446. Isten szándéka. Az ifjakat hasonlóképpen nincs, hogy józanok legyenek. Mindenben magadat ad példaképül a jó cselekedetekben. A tanításban romlatlanságot és komolyságot mutatván. Titus 2:6-7. Első pont. Isten tükrözöd vissza. Az elsődleges feladatunk az, hogy segítsünk a gyermekeinknek megismerni Istent. Segít nekik megérteni Isten feléjük irányuló szeretetét, ha megtapasztalják a te szeretetedet. Minden arcukra adott puszival tőle kapnak puszit. Minden értük, felettük elmondott ima, minden megerősítés arról tesz bizonyságot nekik, hogy Isten velük van. Minden cselekedettel hozzájárulsz ahhoz, hogy jobban megismerjék Istent. Ahogyan a férjedről beszélsz, amit másokért teszel, az életed, a viselkedésedben megnyilvánuló könyörületesség és kegyelem, mindezek együtt adják azt a képet, amit a gyermekeid elsődlegesen ismernek meg Istenről. Kedves anyuka, vagy apuka, amikor Istent keresed, imádkozol, a Bibliádat olvasod és eljársz a gyülekezetbe, nem csak magad miatt keresed őt, a gyermekeidnek jelented ki őt. Meg fogják tudni, hogy Isten a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség Istene. Galata 5:22. Mivel te őt tükrözöd vissza, ilyennek fogják őt megismerni. Ha balett vagy gitártanfolyamra járatod a gyerekeket, vagy a lehető legjobb oktatásban részesíted őket, az önmagában még nem fogja sikerre vinni az életüket. Ha azonban segítesz nekik megismerni Istent, azzal, hogy őt tükrözöd vissza rájuk, az biztos győzelmet hoz nekik az életben. 447. Isten szándéka. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Zsoltárok 127:1. Második pont. Te vagy a ház őrzője. Előfordult-e valahogy az édesanyád hallgatózott, belepillantott a naplódba, vagy ellenőrizte, valóban a barátaiddal, vagy a megbeszélt helyen? Ha igen, az téged bizonyára felháborított. Pedig valójában csak felelősségteljes szülőként viselkedett. A nőknek megvan a megérzés ajándéka, az a képesség, hogy összhangban tudnak lenni a gyermekeikkel, és tudják, ha valami nincs rendben. Ez azért van így, mert ő a ház őrzője. Ádám és Éva nem bizonyult jó őrzőnek, beengedték az ördögöt, és ennek következményeképpen a családjuk szenvedett sérelmeket. Ahhoz, hogy kint tartsd az ellenséget, józannak, ébernek kell lenned, mert az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresve kitnyeljen el. 1 Péter 5:8. Imádkozz és kérd a Szent Szellemet, hogy minden fenyegető veszélyt képes légy meglátni. Vigyázz a háza népe dolgaira. Példabeszédek 31:27. Mindent vizsgálj meg alaposan. Mielőtt kialakul egy nagyon szoros barátság, ismerd meg jól gyermeked leendő barátját. Ne légy ítélkező, viszont megtéveszthető sem, hiszen ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok. 1 Korintus 15:33. Te vagy a ház őrzője. Győződj meg róla, hogy a gyermekeidet érő hatások összhangban vannak-e Isten igéjével. 448. Isten szándéka. Neveld a gyermekedet hozzáillő módon, s akkor még időskorában sem tér el a tanításodtól. Példabeszédek 22:6, egyszerű fordítás. Harmadik pont. Te vagy a gyermekeid útjának előkészítője. Víz is íztél már? Ha igen, akkor tudod, hogy a legkönnyebben az előtted haladó hajó nyomvonalának közepén lehet haladni. Nos, a te életed ilyen nyomvonalat ad a gyermekeid számára. A te hatásod vagy győzedelmes erő lesz az életükre nézve, vagy olyan akadály, amit le kell majd győzniük. A példabeszédek 22.6 így hangzik. Tanítsd a gyermekedet az ő útjának módja szerint, még mikor megbénhedik is, el nem távolodik attól. A tanítás, nevelés azt jelenti, hogy példát mutatsz neki a helyes viselkedésről. A gyermekeid úgy tanulnak meg sikeresen élni, hogy látnak téged, ahogy sikeresen mész előre az életedben. Ha szeretitek egymást a férjeddel, a gyermekeitek megtanulják, hogyan éljenek boldog házasságban. Ha szeretnéd, hogy közeli, meghitt kapcsolatuk legyen az Úrral, ezt neked kell megmutatnod a saját életedből. Szeretnéd, hogy kedvesek legyenek másokkal? Légy kedves te magad is az emberekkel. Neked kell tanítanod őket a házassággal, gyermekvállalással, Istennel, szellemi dolgokkal, erkölccsel, anyagiakkal, stb. Kapcsolatban. Tanítsd őket azon a példán keresztül, ahogy te Isten útja szerint élsz. Ha így teszel, nem fogják elhagyni ezt az utat. 449. Isten szándéka. Aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. Példabeszédek 13.24. 4. pont. Te adod nekik az útra valót a jövőre. A sikeres embereknek megvannak azok a készségeik, tapasztalataik, amikre szükség van ahhoz, hogy a valós világban éljenek. Kitartanak céljaik mellett, jó a munka erkölcsük, becsületesen dolgoznak, és tudják, hogyan kezeljék bölcsen az embereket. Ezek a készségek nem csak úgy lesznek, tanulni kell őket. Kedves anyuka, te már egészen kicsikortól kezdve rendkívül fontos szerepet játszol ebben azzal, hogy segítesz nekik elsajátítani e készségeket. A gyerekek felelősségteljesek lesznek, ha megtanítod nekik, hogy a család tagjaiként ki kell, hogy vegyék részüket a házi munkából. A koruknak megfelelően adj nekik feladatokat, és várd el tőlük, hogy el is végezzék. A tevékeny, eredményes gyerekek boldogabbak is. A gyorsaknak, angolban szorgalmasaknak, keze uralkodik, a rest pedig adófizető lesz, munkára adatik. Példabeszédek 12.24. A valós életben a szorgalmasak jutalmat kapnak, a restek pedig nehézségekkel, nélkülözéssel találják szemben magukat. Ha szereted a gyermekeidet, megfegyelmezed őket. Példabeszédek 13.24. Tisztelniük kell a hatalmat, és meg kell tanulniuk, hogy a tetteiknek következményei vannak. A játszótéren megtanulják a gyerekek, hogyan kezeljék egymást, hogyan osztozzanak a dolgokon, és ne verjék meg a játszótársukat csak azért, mert felmérgesítette őket. Tanítsd meg nekik, hogyan bánjanak a haraggal, hogyan gyakoroljanak önuralmat. A valós életre való felkészítés, felszerelés legfontosabb eleme azonban az, ha segítesz gyermekeidnek kiépíteni a kapcsolatot az Úrral, és megtanítod őket arra, hogy az ige szerint éljenek. Ha Isten velük, ki lehet ellenük? Róma 8.31. A mindennapi élet a valódi iskola, ami felkészíti őket a sikeres jövőre. 450. Mesteri terv. Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged, és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvénhedik. Példabeszédek 23.22. A következő részek a Copland család gyermeknevelés Isten mesteri tervében című televíziós műsorából származnak. Glória. Üdvözlök mindenkit, Glória Copland vagyok. Nagyon különleges vendégeim vannak, olyan emberek, akiket nagyon jól ismerek, ők az ige asszonyai, a szellem asszonyai, és már tanultak bizonyos dolgokat a gyermeknevelésről. Itt az én lányom, Kelly Copland, John fiamnak a felesége, Marty Copland, és a legidősebb lányom, Terry Copland. Tudod, sok mindent meg tudsz tanulni úgy, hogy gyermekeket nevelsz. Én is tanultam számos dolgot, de akkor még nem tudtam olyan sokat erről, ennek ellenére a gyermekeim igen jól sikerültek. Az összes unokám Isten szolgálja, és nincsenek lázadók közöttük azért, mert születésüktől fogva, amióta megszülettek a kórházban, kezeinket rájuk vetettük, és azóta tanítottuk velük Isten igéjét. Ken és én csak akkor tanultuk meg Isten igéjét, amikor már felnőttek voltunk. De az én unokáim nagyon erősek, és nem látják a korlátaikat, mert Isten igéje a szívükben van. Egy hatalmas feladat gyermekeket nevelni, ezért meg akarunk téged áldani, Isten igéjével, igéjéből akarunk buzdítani. Hogyha elbátortalanodtál, és a te gyermekeid nem szolgálják az Urat, Isten tudja, hogy ő hogyan hozza vissza őket magához. Vagy hogyha még nem üdvözültek a gyermekeid, akkor se add föl, mert újjá fognak születni. Martival kezdjük ezen a héten, és ő nagyon tudja, hogy hogyan kell a fiatal gyerekeket nevelni. 451. Mesteri terv. Az Úr mindezt véghez viszi értem. Uram, a te kegyelmed örökkévaló, ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait. Zsoltárok 138.8. Marti. Kortni lányom 14, Jonatán 7, és Alex lányom pedig 6 éves, tehát igazán sok munkám van. Iskolába járnak, nem úgy, mint Kelly lányai, akik már férhez mennek. Nagyon elfoglalt vagyok, hétvégeken például a pónilovakkal vagyunk lefoglalva. A véleményem az, hogy ne legyen valaki tökéletes szülő, hanem arról, hogy legyen hite Istenben, imádkozzon és maradjon az igében. Egy igét kaptam Istentől. Van egy tinédzser gyerekem, és ezért nagyon nagy szükségem van erre az igére. A Zsoltárok 138, 8-as vers. Nagyon sokszor megálltam ezen az igén, mert szükségem volt bölcsességre. Mert tudod, amikor kisgyermekeid vannak, akkor kicsik a problémák, de hogy egyre nőnek a gyermekeid, akkor több lesz a probléma is. Volt egy esemény otthon a múlt évben, és hallanom kellett az Úrtól. Sokszor el kellett mennem az igéhez, hogy mit mond ezzel kapcsolatban az Úr. El kellett mennem sokszor az igébe, hogy mit szól az Úr ezzel a dologgal kapcsolatban. Ezért bátorítalak és buzdítalak arra, azt hiszem, hogy az Úr helyezte ezt a szívemre, hogy veled megosszam, hogyha van egy olyan szituáció otthon, és ismered Istennek az akaratát, különösen arra az egy helyzetre, hallanod kell a Szent Szellemtől. Ilyenkor ez az ige jut eszembe, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodjál a saját értelmedre, minden útjaidban ismerd előtt, és akkor ő igazgatja a te útjaidat. Példabeszédek 3, 5, 6. Reggel, amikor fölébredsz, és az egész napodon át, amikor helyzetek jönnek elő az iskolában, akkor tudatába kell lenned Isten igéjének, és imában kell lenned egész nap. A példabeszédek 22.6 azt mondja, hogy úgy neveljük a gyermekeinket, mint egy egyedi, sajátos ajándékot Istentől, és tartsuk meg őket. Amikor tanácsokat hallunk a gyülekezetben, és bizonyos útmutatókat kapunk, hogy hogyan kell a gyermekeinket nevelni, azt mondja az ige, hogy ezt kell tennünk, vagy azt kell tennünk, de nagyon érzékenynek kell lennünk erre. 452. Mesteri terv. Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok. 1 Korintus 15.33. A múlt évben kialakult egy helyzet a legidősebb lányunkkal, mert épp akkor kezdett el járni a középiskolába, és felfedezte a fiúkat. És ugye hallottunk a tiszta életről tanításokat, és ő egy nagyon erős, jó keresztény kislány. De egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor szeretett volna több időt tölteni egy bizonyos fiúval. És mi nem hiszünk a randizásban, de a férjem, John és én beszélgettünk erről, imádkoztunk e felől, és el kell, hogy mondjam nektek, hogy akkor úgy éreztük, hogy ez a döntés, amit hoztunk, az teljesen ellentétben állt a megértésünkkel. De az ige azt mondja, hogy ne támaszkodjunk a saját értelmünkre, tehát az Úrnak a vezetését követtük. És elkezdtünk abban járni, amit az Úr mutatott, hogy adjunk neki egy kis szabadságot ebben a dologban. Számunkra ez nagyon jó volt, mert folyamatosan kommunikáltunk a lányunkkal. Kihívás volt ez a számunkra, de azt mondtam a lányomnak, hogy Courtney, úgy hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a jó döntést hoztuk. És a lányom erre azt mondta, tudod, anya, hogyha megtiltottátok volna nekem ezt az egész dolgot, akkor a hátatok mögött tettem volna, és hazudtam volna. Tehát ennek a lényege az, hogy heteken át azon tűnődtem, hogy elvétettem volna Isten vezetését. Mert az a dolog, amire minket Isten vezetett, számomra nem tűnt jónak. Amit az én elmémmel kiokoskodtam, hogy nem is lenne ez olyan jó dolog. De az történt, hogy a lányom a szemembe azt mondta, hogy ha nem engedtem volna meg, akkor fellázadt volna ellenünk. Férjem John azt mondta, hogy én voltam ilyen lázadó. És bizony, ő ilyen volt. Tudod, Istent érdeklik a kapcsolatok, és Isten tudja előre, hogy a te gyermekeid hogyan fognak viselkedni bizonyos szituációkban. De tudod, hogyha nem töltöttetek volna Mártival időt imában és az Úrral, akkor nem tudtátok volna ezt.